Nagyon sok szeretettel köszöntelek kedves mindannyiótokat, de a gyermekeké az elsőbség most is. Gyerekek, két történetet szeretnék elmondani nektek, mind a kettő nagyon valóságos velem történt, illetőleg közvetett módon velem. Tudjátok, hogy az életben, amikor emberek találkoznak egymással, akkor olykor sor kerül arra, hogy megsértik, megbántják egymást. És az a kérdés, hogy ezzel mennyi ideig akarnak együtt élni, ezzel a belső feszültséggel, ezzel a modern szóval élve mosolyszünettel. Azon a munkahelyen, ahol én dolgoztam, egy közeli munkatársam olyan csípős és kemény szavakat vágott hozzám. Aztán vége volt a beszélgetésnek, a munkának, hazamentem, és érdekes módon a kapuban már ott várt ez a munkatárs engem. Nem tudott együtt élni ezzel a belső feszültséggel, úgy hívják ezt, tudjátok, hogy a lelkiismerete késztette őt, előbb ért haza, mint én, csak hogy bocsánatot kérhessem. És az a kérdés vetődik fel ennek kapcsán, hogy vajon ti hogy vagytok ezzel, amikor megbántjátok egymást, a játék hevében esetleg összeszólalkoztok, vagy valami kellemetlenséget okoztok egymásnak, mennyi időn keresztül éltek ezzel együtt. Aztán tudjátok, még egy dolog van, a bocsánat kéréshez a jóvátétel is hozzátartozik. Tudjátok, hogy mi, akik itt ebben a gyülekezetben tagok vagyunk, keresztség útján leszünk a gyülekezet tagjai, és egy keresztségre készülő fiatal ember elmondta nekem nagyon bizalmasan, hogy ő neki nagyon viharos és csúnya élete volt ezt megelőzően. Mit csináljon most? Biztos ismeritek ezt a kifejezést, hogy ami nem volt lebetonozva, azt ő elvitte. Tehát ami megtetszett neki, azt vitte. Apja is, anyja is, szóval a család egy ilyen jellegű mások javainak az eltulajdonítására berendezkedett életet élt. És azt mondtam neki, hát mit volt mit tennem, azt mondtam neki, hogy kérdeztem tőle, hogy ismered-e azokat az embereket, és élnek-e még azok az emberek, akiktől te elvitted ezeket a dolgokat. Fűnyírót, mit tudom én, mit, szerszámokat, ezt, azt, azt. Azt mondta, hogy 98%-ban igen. Mondom, tudod, mit csinálj, és megvannak még ezek, ahol még? Vidd vissza. Mit gondoltok, visszavitte? Visszavitte ezeket a dolgokat? De visszavitte. Visszavitte, és tudjátok, hogy azóta nem jut eszembe az, hogy ő a korábbi életéről mit mondott, hogy ő ilyen lopós volt. Nekem mindig az jut eszembe, hogy ő visszavitte. Mert ez olyan nagy erkölcsi tett volt, hogy ezen én se tudok napirendre térni. Én is ezt csináltam volna, persze nem tudom, hogy milyen belső lelki megrázkodtatás árán és tehertételek súlya alatt, de tudjátok, egy keresztény ember, aki a Jóisten szeretetét megismerte, és őt megérintette az Isten jósága, az nem tehet mást. Ha valami rosszat csinált, és az még helyrehozható, az még jóvá tehető, azt helyre kell hozni. El tudom képzelni magam előtt azokat az embereket, akikhez az én testvérem beállított és vitte a fűnyírót, vagy vitt valamilyen egyéb gépet. Itt van, visszahoztam. Igaz, hogy nem kölcsönkértem, és igaz, hogy több mint 8 éve történt mindez, de itt van. Megőriztem, működőképes, mert én nem élhetek együtt ezzel, hogy nálam van valami, ami másé. Én azt szeretném, gyerekek, hogy ezek a példák, ezek remélem ott maradnak majd a ti emlékeitekben, és ezek a példák működnének, és hogyha ti is hasonló helyzetbe kerültök, akkor majd tudjátok a felnőttek példaadása nyomán, mit kell tennetek. Kedves testvérem, Ámosz könyvét idézném, hadd valljam meg becsülettel, hogy nehéz szívvel. Azért nehéz szívvel, mert azt az ígét, amit én most felolvasnék előttetek, korábban egyházi kiadványokban új év vagy karácsony táján egyfajta évzáró jelleggel megfogalmazott köszöntés mottójaként szoktak idézni, és miután voltak időszakok régi időkeretben, amelyekre az ember nem szívesen emlékezik vissza, ezért adott esetben félő, hogy ezekre az igékre is ráterhelődik a múlt nem éppen pozitív emlékanyaga. Így olvasom Ezékiel, egy Ámosz könyvének a 4. fejezetéből a 12. vers végét. Készülj Istened elé, ó Izrael! Úgy gondolom, hogy ennél aktuálisabb felhívás adventista gyülekezetben nem hangozhat el. És ezért kár lenne, hogyha a múlt rossz emlékei miatt ezt az ígét nem idéznénk kellő gyakorisággal, és nem adnánk neki kellő súlyt és nyomatékot. Tudjuk, hogy 1854 volt az az időpont, amikor Ellen White tanúság tevése nyomán a Laodicea üzenetet ennek a közösségnek az életvitelére már alkalmazni lehetett. Tudnék, hogy gazdag vagyok, meggazdagodtam, semmire nincs szükségem. Egyfajta hamis önértelmezés és önértékelés kezdett kibontakozni ennek a népnek a kollektív tudatában, és sajnálatos módon ehhez kapcsolódik az, hogy ugyancsak Ellen White szavaira hivatkoznék, hogy a múlt század fordulóján, tehát a 19.-20. század fordulóján Krisztus visszatérése már késedelmet szenvedett. Feltételezem, hogy abban az időben is hirdették ezt az ígét Ámosz könyvének 4. fejezetéből, de nem igazán váltotta be a hozzáfűzött reményeket. Krisztus visszatérése a 19. század fordulóján már késedelmet szenvedett. Persze azt mondjuk erre, hogy milyen jó, hogy nem jött el, mert akkor most mi nem lennénk itt. De a késedelem okára kellene a hangsúlyt helyezni, hogy vajon mi az oka annak, hogy Krisztus visszatérése még mindig késik. Itt Erzsike imádságában volt egy mozzanat, egy parányi kis gondolattöredék, ami ugyancsak hangsúlyos kell legyen, hogy mi késleltethetjük és sietethetjük Krisztus visszatérését. Az a sajnálatos, hogy ha csak mondjuk az 1844-es időszakot vesszük alapul, amikor Krisztus visszatérésének az üzenete eljutott egy kulminációs ponthoz, na hát onnan számítva is 160-170 éve hirdeti ez a közösség Krisztus visszatérését. Most akkor sietetjük, vagy késleltetjük? Azt hiszem, hogy erre a feltett kérdés nagyon is egyértelmű és egyszerű a válasz. Sajnos késleltetjük, mert lehet, hogy üzenet hirdetésünkben elhangzik, de valószínűleg nem igazán vesszük magunk sem komolyan. Most a szombatiskolában a felettünk zajló vizsgálati ítéletről esett szó, és óvatatlanul előkerül az a gondolat, hogy vajon mennyire élünk annak tudatában, hogy felettünk egy bennünket személyesen érintő vizsgálati ítélet zajlik. Én nem hiszem, hogy egy ilyen óriási jelentőségű dologgal tudunk úgy együtt élni, ha ennek a jelentőségét a maga helyén kezeljük, tudunk-e úgy együtt élni, hogy ezzel ne foglalkoznánk napi rendszerességgel. Ha nem foglalkozunk vele napi rendszerességgel, akkor érdemes elgondolkodni ezen, akkor van valami probléma. Nem a dogmatikai ismerettel, hanem a dogmatikai ismeret személyre szabott alkalmazásával. És azt kell mondjam ennek kapcsán, hogy egyéni és közösségi életünkben elválik egymástól a szó és a tett. Az igazság elméleti ismerete és annak az egyéni személyes élete történő alkalmazása. Szoktuk mondani nem kis meldöngetéssel, hogy tisztán képviseljük a ránk bízott üzenetet. Idáig el is jutunk evangelizációs alkalmakon is, aztán ott hagyjuk az embereket az elméleti ismerettel. És nem tudnak vele mit kezdeni, mert nem látják, hogy ezzel az ismerettel, a példaadás segítségével mit lehetne tenni. Én úgy gondolom, hogy talán félreértjük sok esetben a ránk bízott üzenet képviseletét is. egy prédikációs sorozatot próbálok hozzáférhetővé tenni, és miközben ezzel foglalkoztam, hogy hát a személyes érintettség súlya alatt is meg-megtorpantam. Ézsaiás könyve 60. fejezetében arról olvasunk, hogy éjszaka borítja a földet, sötétség a népeket, de rajtad feltámad az Úr, és dicsősége rajtad megláttatik. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy az Isten erkölcsi képmása helyreáll Isten gyermekeinek az életében. És ezt úgy folytatja az ige, akkor majd népek jönnek hozzád. Népek támadnak a néked feltámad fényességhez. Tehát nem biztos, hogy a helyes evangelizációs módszer az, hogy mi bejárjuk Tolnát, Baranyát, mint a zsidók, ahogy megkerülték a földet, hogy egy pogány zsidóvá tegyenek, hanem lehet, hogy ha komolyan vennénk mindazt, amit hirdetünk, akkor népek jönnének. És akkor nem kellene nekem sem havi rendszerességgel 4-5 ezer kilométert megtennem, hanem ülhetnék otthon a babéraimon, és jönnének hozzám. És egy dolgom lenne, hogy elmondjam, hogy mi az életem titka, hogy miért vagyok olyan, amilyen, és miért veszem komolyan Krisztus visszatérését, és miért élek úgy, ahogy élek. Mert ez felkeltette az emberek érdeklődését, mert látják a minőségbeli különbséget. Amíg nincs minőségbeli különbség, eszmei megalapozottságra alapuló minőségi különbség, addig megkerülhetjük a világot. Tudom, hogy ezek súlyos és leegyszerűsített kifejezések, de azt mondja a Biblia, és nem szoktam élni ez egy egyeseket rettentéssel is, ragadjuk ki a tűzből, de magamon is észrevettem, minél gyakrabban hallok valamit, és nem veszem komolyan, annál jobban süketül a fülem. És ezért próbálom én magam is ilyen leegyszerűsített kifejezésekbe tömöríteni az ige gondolatait, abban a reményben, hogy ezek talán majd áttörnek, vagy átjutnak, és hatnak valamennyire. Már szinte szlogenné válik, amit mondani fogok most, innen is hallottátok tőlem, nem úgy mentek el innen, ahogy ide jöttetek. Vagy egy kicsit lelkileg érzéketlenebbül, ha leperget rólatok mindaz, amit elhangzott, vagy egy kicsit lelkileg érzékenyebben, ha befogadtátok. Mint tudjátok, nem a magam szavait képviselem itt, hanem mindazt, amit az ige megfogalmaz, és az ige vagy a benne rejlő teremtői hatalomnál fogva véghez viszi mindazt, amit maga a gondolat kifejez, vagy pedig megkeményít. Több út, több lehetőség nincsen. Vagy lágyulok, vagy keményedek. Óriási kockázat mondjuk eljönni egy Isten tiszteletre, tudom, de nem tehetjük meg, hogy ne jöjjünk. Hát akkor számoljunk a konzekvenciákkal. Ugye Krisztus visszatéréséről beszélünk, és élünk úgy, ahogy a többiek, ez nem a lehető legjobb bizonságtétel. Ugyanaz az értékrend vezérel bennünket is, mint másokat. Gyűjtünk, rakosgatunk, szépítgetjük a környezetünket, ami önmagában nem baj. Nem baj. De úgy csináljuk ezt, mintha örökre itt maradnánk. Ez az oldala viszont már probléma. Az advent várásnak vannak külső ismertető jegyei. Nem tudom, hogy elgondolkodtunk-e ezeken. És az üzenetünket ezek a külső ismertető jegyek teszik hitelessé. Elmondanám azt is, kiélezett fogalmazás, a hallgatókat nem érdeklik a proféciák úgy önmagában, ahogy képviselik. Annak idején, amikor engem a gyülekezetbe vittek, a proféciák hallgatása egy dolgot mélyített el bennem, hogy az Isten szava igaz. És ennek ellenére éltem úgy, ahogy korábban. Mert az, hogy az Isten szava igaz, abban nincs motiváció erő, nincs motiváló erő. Ahhoz valami más kell. És elmondtam itt a múlt alkalommal talán, hogy én azért kerültem be a gyülekezetbe, mert anyámnak volt egy nagyon egyszerű kis töredékmondata, ami megfelelő időben és megfelelő helyen hangzott el, és elvégezte azt, amit hosszú-hosszú igehallgatás sorozat nem volt képes elvégezni, és a nagynéném példaadása, aki a maga önzetlen szeretetével, a gyalázat és a nagyon vele szemben tanúsított, nagyon-nagyon csúnya viselkedés ellenére is a szeretet megnyilatkozásait mutatta fel, Én ezekre emlékszem, és nem a proféciákra, pedig diaképes vetítés volt, és engem gyereket a látvány megragadott, szóval kétségtelen tény, láttam az állóképet, láttam a vadállatokat, amelyek Dániel könyvének lapjairól csak úgy előnyomultak a diaképes vetítés nyomán, de ezek nem. Anyámnak ez a irántam tanúsított féltő szeretettől áthatott szava, ami Krisztus visszatérésére vonatkozott, és a nagynéném példaadása, ezek igen, ezek elindítottak. És én úgy gondolom, hogy ez az Ézsaiás könyvéből idézett ige, ez pont erre utal, hogy népek jönnek majd a néked feltámadt fényességhez, mert hogy az Úr dicsősége rajtad megláttatik, mert hogy látványos lesz az, hogy te megváltoztál. Laudícia életében nincs változás, mert azt mondja, hogy ő gazdag és meggazdagodott, és semmire nincs szüksége, miközben mindenki más látja, hogy nyomorult, nyavajás, vak és meditelen. Én úgy gondolom, hogy a mi köreinkben is nyilvánvalóan láthatóak azok a nem kívánatos jelenségek, amelyek bizony kérdéseket vetnek fel, és a mi hitelességünk kérdéseit vetik fel. Ennek kapcsán eszembe jutott az a kérdésfelvetés, hogy mi a bűn. Korábban elmondtam itt előttetek azt, hogy milyen eszmei útvonalat jártam be a bűn értelmezésének a kérdéskörében, és most már egyre inkább hangot kap bennem az, hogy a bűn az is, amit tehetnék és nem teszek. Ezeket nem szoktuk a bűnök közé sorolni. Ha én élhetnék Krisztus erejével, keresztényi módon, és nem teszem, ez is bűn. Ha nekem mondanom kellene, és nem mondom, bűn. Szóval a mulasztás, valaminek az elhanyagolása, vagy nem kellő képviselete is az Isten értékrendjében bizony ebbe a kategóriába kerül. Jakab levelének 4. fejezetében a 17. vers megfogalmaz ezt, és azt mondja, ha valaki tudna jót cselekedni, és nem cselekszi, bűne az annak, de ezt így lehetne pontosabban fordítani, ugye Jakab leveléből írtam a szakdolgozatomat annak idején, ha valaki tudja, hogy mi az igazság, tudjuk és képviseljük, de nem cselekszi, az céltéveszt. Tehát benne van egy kettős károkozás, mert miközben ő maga céltéveszt, azzal együtt a mások felé tanúsított rossz példaadással másoknak is kárt okoz. Tehát ha valaki tudja az igazságot, tudja, hogy mi az igazság, és nem cselekszi, nem arról beszél, hogy nem képviseli, és nem hirdeti, nem cselekszi, az hamis utat jár be, céltéveszt, és ez Laodicea nagy nyomorúsága, mert azt mondja a Biblia, amikor Laodiceának gyógyszert kínál, légy buzgóságos és térj meg. És itt a megtérésre vonatkozó kijelentés egy olyan ember esetére vonatkozik, aki soha korábban meg nem tért. Mi magunkat hívő keresztényeknek valljuk, és ezért vagyunk itt, megtért embereknek. De a Laodiceában vagyunk, és Laodicea tünet együttes a mi életünkben is jelen van, akkor olyan megtérésre van szükségünk, mint a soha korábban értékrend változáson nem mentünk volna át. És 150, 160, 170 év távlatában én felidéznék egy Biblia verset. Ézsaiás könyvének sokat idézett Biblia szövege ez a 64. fejezetből. Tehát Ézsaiás könyvének 64. fejezetéből. Így olvasom. A 4. vers 2. része. Ímé te felgerjedtél, és mi vétkezénk. Régóta így vagyunk. Megtartatunk-e? És mi mindnyájan olyanok voltunk, mint a tisztátalan, és mint megfertőztetett ruha, minden mi igazságaink, és elhervadánk, mint a falon mindnyájan, és álnokságaink, mint a szél hordának el bennünket. Ez egy isteni diagnózis. És ebből ezt emelném ki, régóta így vagyunk. És nagyon, hogy is mondjam, tompult érzékekre és erkölcsi értékrendre val, ha nem társul hozzá ez a kijelentés, megtartatunk-e. Mert egy dolog, hogy manapság mondani szokás, régóta így vagyunk, De meddig lehet ilyen krónikus betegséggel, hosszú távon, mégis némi életképességet felmutatva megmaradni? Régóta így vagyunk, és józan erkölcsi értékítéletű ember társítja hozzá a gondolatot, megtartatunk-e. Mondtam, rettentéssel is igyekszem egyeseket kiragadni, mert hogy valahol be kell következzen az áttörés, hogy mi adventistákból adventvárók legyünk. Nem elég a ránk bizott üzenetet, Krisztus közeli visszatérésének az üzenetét képviselni, meg kell mutatni a világnak, hogy milyenek az adventvárok, és hogyha az 1844-et megelőző évekre gondolok, ott olyan adventvárás nyilatkozott meg, amilyen ez fogható soha korábban nem volt. Mindent alárendeltek a Krisztus visszatérésére való várakozásnak, mindent. Annyit dolgoztak csak, amennyire okvetlenül szükség volt a megélhetéshez. Nem tudom, tudjátok egy például akkoriban a prédikátorok milyen életkörülmények között éltek, csak néhány példát mondanék. Már a foltot foltozták a ruhám. Andrews testvérnek azt hiszem, hogy egy egész téli evangelizációs tevékenység kapcsán a fizetsége egyetlen disznócomb volt. Akkoriban még a közösségnek az egészséges életmódra vonatkozó üzenete nem igazán uralkodott el. Hihetetlen sokat gyalogoltak. Az adventvárást megelőző időszakban Whitefield és Wesley testvérek adott esetben 150 kilométert ültek lóháton, és négyszer prédikáltak egy nap. Szóval azért, mert ha valakit Krisztus szorongató szeretete hajt, és ha valakinek fontos, hogy Krisztus nem sokára visszajön, az nem kíméli magát, nem kíméli a javait, akkor mindent alárendel ennek, mert Krisztus visszajön. Az sietteti Krisztus visszatérését. A szombatiskolában felvetődött a gondolat, hogy vajon sietetjük-e, vagy késleltetjük-e, és egyáltalán meddig tart ez a felettünk zajló vizsgálati ítélet, és egy fiatal testvérünk, aki méltán ülhetne ott az énekkarban, is szokott is, nem akarom kiadni a nevét, erre a feltett kérdésre annyit válaszolt, hogy amikor már nem lesz dolga, akkor fogja elhagyni a szentek szentjét. Mikor nem lesz dolga? Hát akkor nem lesz dolga, ha Isten népe megragadja a felkínált segítséget, mert ez az ige így folytatódik, amit itt idéztem, a feltett kérdés kapcsán, régóta így vagyunk, megtartatunk-e? Mi mindnyájan olyanok voltunk, ezt most kihagyjuk, következő vers, nem volt, aki segítségül hívta volna nevedet, aki felserkenne, és beléd fogódnék. Ez lehet bárkinek a veszte. Már szinte rögeszmémé válik, amit elmondanék, hogy az az érzésem, hogy mi nagyon szeretjük a tékozó fiú példázatát. És a bűnök rendezését, és mindezt, amit az Isten felkínál ennek kapcsán. De nem vagyok meggyőződve arról, hogy bementünk az atyával a házba. Még az ige is minket ezt a gondolatot és ezt a gyakorlatot támasztja alá, mondanám némi cinizmussal, hogy hozzátok ki a királyi öltözéket, hát azt se benn adták fel rá, hát azt is kint, nem, meg húzzátok fel kint a lábára, mintha csak kint akarnák tartani őt, nem erről van szó. Arról van szó, hogy ahhoz, hogy az atyai házhoz bekerüljön, oda már fiúként lép be. És ennek a kellékei a ragyogó öltözék, és a salu és a gyűrű. Csak azért mondom, hogy megragadjon bennetek a gondolat, hogy kint maradunk. Nem az Isten szándéka szerint, hanem valami visszatart minket. Talán azért, mert semmire nincs szükségünk. Vagy azért, mert az az állapot, hogy régóta így vagyunk, némileg krónikussá tette a betegséget, és már nem igazán reméljük a gyógyulást, vagy egyfajta hamis értékítélet birtokában, és a tünetek nem túl hevesek, sőt az idő múlásával egyre kevésbé fájnak, ezért hosszú távon együtt tudunk élni ezekkel. Nyomorult vagy nyavajás vak, mezitált a többi is, az mások is. Mások sokkal nyavajásabbak, mint én, és akkor én már jobb vagyok. Ez olyan, mint egy kórházban, a nagyon betegekhez képest én még egészségesnek számítok, nem, mert nem vagyok annyira beteg, mint ők. Szóval ez is egyfajta értékrend, de hogyha Krisztus életpéldájához kapcsoljuk az elérhető lehetőséget, akkor már nem biztos, hogy beérjük ennyivel. Ilyen könyvek jelennek meg nem adventista háttérről, csak egy példát hadd említsek. Uram, ments meg, mielőtt túl késő lenne. Ez a könyv címe. Uram, ments meg, mielőtt túl késő lenne. Nem a mi berkeinkben született, talán születhetett volna itt is. Egy példa jut eszembe, ezt még engedjétek meg, hogy elmondjam. Én is itt nőttem fel, több mint 40 éve, és hallom a jelekről szóló igehirdetést. A jelek olyan nyilvánvaló üzenetet képviselnek, nem? Itt ez történik, ott az történik, ökológiai válság, globális felmelegedés, minden arra utal, hogy ezek a problémák most már visszafordíthatatlanok. Szoktuk idézni a Római Klub jelentését is, ha nem történik radikális változás, már pedig nem történt, akkor milyen következményekkel számolhatunk. Megjelennek a tornádók, viharok, stb. Egyre kiszolgáltatottabbnak érzi magát az ember. És eszembe jut egy történet. Dániel könyve 5. fejezetéről. Dániel könyve 5. fejezete Babilon elestéről szól. Én nem erre tenném a hangsúlyt, hanem Belsazár személyére. A történelmi háttérként annyit hadd mondjak el, hogy Círus a perzsa-méd egyesített sereggel ostrom alá vette Babilóniát. Babilon valamilyen hamis biztonságérzettől hajtva úgy gondolta, hogy a várost körülvevő Eufrátesz vize őket megkíméli és megvédi. Miközben nyilvánvaló jelei voltak annak, hogy a perzsa katonák ilyen hordládákban hordozzák el a földet, mert hogy csatornát ásnak, hogy az Eufrátesz vizét Nabukodonozor korábbi víztározóinak az egyikébe vezessék, hogy átmenetileg a folyó meder lábalható legyen. Nyilvánvaló jelei voltak ennek, nem lehet úgy földet hordani, hogy azt ne lássák. Hát ott a város alatt történt, és eközben az 1000 főemberével egy ünnepséget szervezett, előhozatták a Jeruzsálemből elorzott edényeket, és ott iszogattak. És azt mondja Dániel, amikor megjelent az a bizonyos kézírás a falon, a mene menetek el ufárszín, hogy megmérettél a mérlegen, és hiával találtattál a dánieli értelmezés szerint, azt mondta, így olvasom szó szerint az ígét, és ítéljétek meg, hogy vajon ennek a veszélye nem fenyegete bennünket, és te Belsazár az ő fia, nem aláztad meg a szívedet, noha mindezt tudtad. Idéztük Jakab levelét, ha valaki tudja, hogy mi a helyes és nem cselekszik. Ha valaki tud. Belsazár tudta, hogy Nabukodonozorral mi történt. Belsazár tudta, hogy mi történik a város alatt. És nem alázta meg a szívét. És így olvasom a végét. Ugyanazon az éjszakán megölték Belsazár a káldeusok királya. Szóval egy krónikus állapot végül visszafordíthatatlanná válik. És ezért mondja a zsidókhoz itt levél, ma ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a szíveteket. Ma is elmehetünk úgy innen, hogy na jó, hát hallottunk egy prédikációt. Aztán vannak fontosabb dolgok is. De elmehetünk úgy is, hogy hallottunk valamit, amire érdemes odafigyelni, amire fontos odafigyelni saját egzisztenciális megközelítésből, és vajha Jóisten tényleg adna nekünk felbuzdulást, ahogy a Laodicea üzenet végén fogalmaz, mert így is lehetne azt az ígét fordítani, hogy buzdulj fel, és tarts bűnbánatot. És végre tanuljuk meg, mit jelent itt az Ézsaiás könyve 64. fejezetében olvasható ige. Igaz, régóta így vagyunk, és okkal vetődik fel a kérdés, hogy megtartatunk-e. De a hiba nem az, hogy régóta így vagyunk, önmagában baj. És a kérdés is nagyon indokol, de még önmagában ez sem jelent katasztrófát. A katasztrófát az jelenti, amit a következő vers fogalmaz meg. Nem volt, aki segítségül hívta volna nevedet. Nem volt, aki beléd fogódnék. Ez a baj. És aki gazdagnak hiszi magát és meggazdagodottnak, annak nincs szüksége az Istenre. Annak nincs szüksége segítségre. És ezért kellene felbuzdulnunk. És belátásra jutnunk, hogy végre belépjünk a tékozó fiú atyaházába, és élveznénk mindazt, amit az a hely kínál, az atya személyes szeretetének jelenlétét, ami minőségi változást munkálna mindannyiunk életében, és láthatóvá tenni a hitünket az életünkben. Láthatóvá tenni azt, hogy mit veszünk komolyan, hogy mi szerint élünk, milyen normák, milyen értékrend szerint élünk, és hogy milyen váradalommal van tele a szívünk, és én szívből kívánom, hogy a Jóisten tegyen minket adventistákká, adventvárókká pontosabban. Amen.
Délelőttő Isten tiszteletünket a 139-es számú közös énekünk első, második és harmadik verszakának éneklésével fejezzük be, imádság után pedig ugyanennek az éneknek a negyedik és ötödik verszakát énekeljük. Tehát keressük ki a 139-es számú énekünket, és az első három verszakát énekeljük el. Akik tehetünk, hajtsuk meg térdeinket az imádsághoz.
Istenünk, édesatyánk, hálás szívvel köszönjük néked, hogy nem mondtál le rólunk, hanem hosszan tűrsz érettünk, és nem akarod, hogy némelyek elvesztenek, hanem hogy mindannyian megtérésre jussunk. Urunk, köszönjük, hogy szeretet által emlékeztetsz bennünket. Emlékeztetsz közösségünk több mint 150 évére, amit a laodiceai állapotban töltött el, és emlékeztetsz bennünket is a mi személyes életünk nyomorúságára, érdektelenségére, az adventvárás formaiságára, és mindarra, ami nem igazán teszi hitelessé azt az üzenetet, amit ránk bíztál. Urunk, szeretnénk, ha a te lelked felbuzdítana bennünket, ha újra a maga elemi szépségében és tisztaságában lángolna fel előttünk a te szereteted, és személyes szeretetté válna, ami megérinteni a mi szívünket, és erőt és hatalmat kapnánk arra, hogy fiak legyünk, hogy más emberekké váljunk, hogy az emberek, a körülöttünk lévő emberek, a jobbra vágyó, az üzenet hiteles meghirdetésére váró emberek, az Isten fiainak megjelenésére váró emberek látnák ezt a minőségi változást. Urunk, segíts kérünk ebben mindannyiunknak. Tényleg régóta így vagyunk, és időnként gúzsba köti szívünket a félelem, hogy vajon megtartatunk-e. Urunk, köszönjük, hogy felkínálod a megoldást is, hogy a bizalom jegyében hívjuk segítségül a te nevedet, és kapaszkodjunk beléd. Urunk, azt olvassuk az ígében, hogy mindaz, aki segítségül hívja a te nevedet, megtartatik. Tégy ilyenné bennünket, kérünk. Amen.